Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Csányi János, a Szilágyi Gimnázium matematika szakos tanára, és az Erasmus Plus programról fogunk vele beszélgetni. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Szia Erika, üdvözlöm a hallgatókat.
János, neked is volt lehetőséged országot is választani, illetve kurzust is. Melyikből mire esett a választásod?
Először is a kurzus terén. Én ugye a szempontok alapján leginkább azt vettem figyelembe, hogy melyik az a kurzus, ami mondjuk úgy, hogy kevesebb szakmai tudást kínál, mármint az adott szaktárgyam terén, hanem inkább arra fordítottam figyelmet, hogy mi az, ami esetleg pedagógiai téren, érzelmi téren, illetve magának az oktatásnak a terén tud majd újakat mutatni. Itt mondjuk olyan címszavakban gondolkodtam, mint érzelmi intelligencia, új módszerek az oktatásban. Úgy gondoltam, hogy ezek azok a területek, amiken egyrészt nekem talán több lehetőségem lenne fejlődni, mint mondjuk a matematika szakmai terén, illetve ezek a dolgok nekem kicsit olyan mumusnak tűntek, egy nagyon picit félek is ezektől a fogalmaktól, hogy érzelmi intelligencia, pozitív pszichológia is megsorolhatnám. Úgy voltam vele, hogy ez egy kicsit ilyen lelki gát is, amit át kell törni. Tehát egyrészt egy olyan kurzus választottam, aminek a címe magyarra fordítva nagyjából annyit tesz, hogy tanítási módszerek, tanítási stratégiák, illetve érzelmi intelligencia, és az országnak pedig Spanyolországot választottam, azon belül is Barcelonát. Régóta szerettem volna már elmenni egy ilyen mediterrán országba, ahol meg lehet ismerni az embereknek a kultúráját, illetve úgy gondoltam, hogy nekünk a magyar habitusunkhoz képest jó megismerni egy kicsit lazább mediterrán közeget.
Neked nem volt probléma, gondolom, az angol nyelvnek a használata?
Valóban nem. Hozzátenném, hogy én egyetemista koromban voltam már egy Erasmus programon, 5 hónapig Hollandiában, illetve nekem még középiskolából van C1 típusú nyelvvizsgám, tehát felsőfokú. Amikor voltam Hollandiában Erasmuson, az körülbelül az MSC-nek az első évében volt, akkor is 5 hónapig végig használtam az angolt, illetve dolgoztam Budapesten egy évig egy olyan cégnél, ahol külföldi ügyfelekkel kellett kommunikálni. Úgyhogy tulajdonképpen nekem az angol az viszonylag jól megy, használtam a mindennapokban is, nem csak a Erasmus során, hanem amikor elkezdtem doktorálni, akkor is leginkább, amikor a cégekhez kerestük az anyagot, akkor angol irodalmat dolgoztunk fel hozzá. Tehát ez egy olyan dolog volt, ami nekem nem volt probléma.
Azt hiszem, hogy ezzel elég előnyös helyzetben voltál akkor a képzések, illetve az utazás során, beszéljünk egy picit most erről. Egyedül kellett utazni, hogy élted meg, milyen volt a repülőút, hogy sikerült mindent elintézni?
Maga a repülőút, ez egy olyan dolog volt, amitől én nagyon izgultam. Tulajdonképpen ez volt a második repülőútam életem során. Tehát a hollandiai Erasmuson kívül én nem repültem még. Nekem ez mindig nagy izgalommal jár, illetve sok nehézséggel. Egyrészt nagyon korán kellett kelni. Nem emlékszem pontosan, de úgy emlékszek, hogy 6:30 között indult a repülő valamikor, ami azt jelentette, hogy körülbelül hajnali 2-kor kellett Kiskunhalasról indulni. Egyrészt maga az utazás miatt is nagyon izgultam, illetve az egész 2 hetes kurzus miatt egy idegen országban, úgyhogy bevallom, keveset aludtam az út előtt. Illetve így, hogy összesen egyszer utaztam életemben, azért magától a procedurától is féltem, ami majd a repülőtéren bekövetkezik, tehát ez a becsekkolás, ugye a podgyásznak a feladása, repülőgépnek a megtalálása, és így tovább.
És minden sima volt?
Igen, mondhatni sima volt. Úgyhogy nem késett a repülőgép sem, odaértem időben a repülőtérre, sikerült feladni a podgyászomat, még kávéra is volt idő, utána pedig felültem a repülőre, és viszonylag simulékonyan ment, igen.
Rögtön folytatjuk a beszélgetést, méghozzá azról, hogy amikor megérkeztél a repülőtérről, akkor hogyan jutottál el a szállásadóthoz, hallgatóink maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Csányi János matematika szakos tanárral, aki a Szilágyi Gimnáziumban tanít jelenleg az Erasmus Plus programról. Ugye addig eljutottunk már, hogy Barcelonába megérkezett a repülőgép, és ahogy mondtad, ez viszonylag sima ügy volt, annak ellenére, hogy nagyon korán kellett kelned, de amikor megérkeztél, utána mekkora utat kellett még megtenni a szállásadóig?
Onnantól azért még kicsit kalandos volt az út a szállásadóig. Egy ilyen utazással teli nap egy idegen országba az úgy alapvetően egy stresszes nap, én gondolom mindenkinek, főleg aki nem túl gyakorlott. Alapvetően én azért elterveztem azt, hogy milyen buszjárattal, illetve milyen metróval jutok el a szállásadóig. Tehát a terv az volt, hogy amikor megérkezek a repülőtérre, akkor eljutok egy kicsit komplikált úton, de az automatákig, ahol lehet venni ilyen csoportos jegyet a tömegközlekedési eszközökhöz, és akkor utána annak a segítségével pedig busszal a szállásra. Most a terv az az volt, hogy ezeket az utakat majd Google Maps segítségével a telefonommal kikeresem. Én úgy tudtam, mielőtt elindultam, hogy a roaming az ingyenes, és nem kell bekapcsolni idegen országban ahhoz, hogy tudjam használni a mobilnetet, illetve a Google Maps-en. Ez képest kiderült, hogy valóban ingyenes a roaming, de be kell kapcsolni. És ezzel elment egy fél órás stressz, mire erre rájöttem.
De... Nem találtad a térképen, amerre menni kellett, vagy valami nem úgy volt, ahogy tervezted? Abból jöttél rá?
Igen, tehát nagyon lassú volt az internet, amikor rákattintottam, akkor csak homokórázott, tehát nyilvánvaló volt, hogy a mobilnet az nem úgy működik, ahogy kellene neki, és hogy valami nincs bekapcsolva, és akkor láttam, hogy valószínűleg be kellene kapcsolni, és utána egy kicsit féltem attól, hogy ez nagyon drága lesz, de akkor összekapcsoltam a fejemben, hogy igen, tehát ez a helyzet, hogy be kell kapcsolni roamingot, csak ingyenes külföldön is, legalábbis az EU-n belül. Tehát amikor már tudtam használni a Google Maps-et, akkor körülbelül egy ilyen 10 perc séta volt az automatáig. Ott is volt még egy 5-6 perces stressz, mert nem tudtam, hogy az automatát hogy kell használni, ugyanis minden spanyolul volt rajta. Úgyhogy ott megkérdeztem egy arra járó, hát egy ilyen kallernek kinéző valakit, hogy segítsen, és valamennyire beszélt is angolul, úgyhogy ketten együtt elboldogultunk a dologgal, és hát egy viszonylag népszerű jegyet is vettem, úgyhogy tudta, hogy miről van szó. És akkor megszereztem a jegyet, utána pedig felszálltam a buszra, és egy körülbelül egy olyan 20-25 perces buszút után megérkeztem egy helyre, ahonnan pedig gyalog volt egy körülbelül 7-8 perc maga a szállás.
Milyenek voltak a szállásadóid? Kikhez kerültél?
Igen, ez is egy izgalmas dolog volt, ezt még a kurzus előtt kellett szállástípust választani. Itt a fogadó intézményen keresztül intéztük ezt az iskolával, és lehetett választani fogadó családot. Ezen kívül azt hiszem lehetett még valamilyen hosteleket, azt nem tudom pontosan, azt tudom, hogy én a fogadó családot választottam, úgyhogy reggelivel és ebéddel együtt. Na most a egyik kolléganőm, Márkus Ági, aki volt korábban, ő is ezt választotta, a fogadó családot, és ráadásul ugyanban az utcában volt a szállásadója, és ott viszonylag ismerték egymást ezek a családok. És ő szólt nekem előre, hogy arra azért legyek felkészülve, hogy nem biztos, hogy beszélni fognak angolul a szállásadók. Most, amikor odaértem dobogó szívvel a szálláshoz, akkor bekopogtam, azt tudtam egyébként, hogy egy idős hölgy lesz a szállásadó, és azt írták, hogy ő egyedül lakik. Azért arra fel voltam készülve, hogy angolul nem biztos, hogy teljesen jól fog tudni beszélni. Ehhez képest az derült ki, hogy egyáltalán nem beszél angolul. Úgyhogy,
ez elég kellemetlen helyzet.
Igen, az bevallom, az egy kellemetlen helyzet volt, tehát ott azért az egy hosszú nap volt. Tehát előtte is nagyon aludtam, hosszú volt az út, jó, örültem, hogy megérkeztem, és ez körülbelül olyan másfél perc után, nem, még annál is hamarabb kiderült, hogy ő egyáltalán nem beszél angolul.
És az egyéb kommunikációja az jó volt legalább kézzelából?
Hát úgy kézzelából valamit sikerült, illetve azt tudtam ott nagy zavaromban kitalálni, hogy majd a Google Translate-tel kommunikálunk egymással. Viszonylag idősebb néni volt, tehát ő nem nagyon ismerte a technikát. Viszont amikor beírtam neki egy kérdést magyarul, a telefon lefordított a spanyolra, akkor látszott rajta, hogy érti, amit kérdezni szeretnék. És akkor az első vicces szituáció az volt, amikor ezekre spanyolul válaszolt nekem mindig. És akkor így néztem rá nagy szemekkel is értetlenül, hogy próbáltam megértetni, hogy én ezekből nem értek semmit. Kicsit meg volt rekedve a kommunikáció, de aztán átváltottunk egy olyan verzióra, amikor csak eldöntendő kérdést tettem fel neki spanyolul, amire pedig bólogatni és fejtrázni azt tudott, úgyhogy hát egy körülbelül 2 perces megbeszélni valót egy óra alatt sikerült elintézni, úgyhogy végül is azért megoldódott a probléma, és meg tudtuk beszélni azt, amit kellett.
Ennyi nehézség mellett azt meséld legalább el, hogy milyen helyen volt, szép helyen volt, ez az utca az nagyon jó környezetben van ott Barcelonában?
Igen, tehát ez egy szép pálmafás utak mellett van, szép parkok mellett, egy viszonylag központi részen. Úgyhogy közlekedési szempontból is előnyös helyen volt magától a kurzus helyszínétől, szintén egy olyan hát 20 perc gyalog körülbelül, de akkor lehet, hogy sokat mondtam. Azon kívül pedig tényleg focipályák is voltak a közelben, jó éttermek, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó helyen volt.
Minden adottsága pozitív volt. Akkor legalább ennyi volt, ami a kommunikációt ellensúlyozta. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, természetesen most már a kurzus következik, maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Csányi Jánossal. Azt már tudjuk, hogy Barcelonában megérkeztél, és a fogadó családba ez az idős hölgy, aki téged vendégül látott, egy szót sem beszélt angolul, de mindezt áthidalva végül is elérkeztünk a következő naphoz, amikor elindultál a kurzusra. Erről mesél, hogy az első héten milyen tapasztalataid voltak.
Az első heti kurzust ezt egy Márta Mandolini nevű olasz művész, illetve tanárnő tartotta. Na most a kurzus résztvevőiről annyit, hogy ha jól emlékszek, akkor 80 vagy 90 vettünk részt, mint ez úgy, hogy diákok. Rajtam kívül volt még két magyar hölgy, volt 5 litván hölgy egy litván középiskolából, ezen kívül volt egy ciprusi hölgy, aki azt hiszem nem is tanárnő volt, hanem ő iskolapszichológus, úgy emlékszek, illetve volt Ausztriából egy angol tanárnő. Tehát így állt föl a kurzusnak a résztvevőinek a listája. Az első héten olyasmi témák kerültek elő, mint kiégés megelőzés, azon kívül konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia, tehát ilyen címszavakat sorolnék fel. Most a kurzus napjai azok úgy néztek ki, hogy vagy délelőtt 9-től délután 1-ig, vagy pedig délután volt 2-től 6-ig. Tehát ilyen 4-5 órás napok voltak, valamikor délelőtt, valamikor pedig délután.
Milyen gyakorlati feladatokat kellett elvégezni, mondjuk, hogyha akár beszélünk a kiégés megelőzéséről, vagy mondjuk egy konfliktus megoldásról?
Első héten ott viszonylag sok ilyen szituációs gyakorlatot végeztünk, ahol tulajdonképpen mi voltunk valamilyen szituációnak a szereplői, és akkor voltak, akik játszottak például egy szituációt, akkor utána nekik, illetve a kívülállóknak is kellett elemezni, utána a tanár is elmondta a véleményét, és akkor ilyen különböző szempontokból közelítettük meg. Egyébként itt a tanárnő egy olasz középiskolában rajzot és festést tanított azok alapján, amiket ő elmesélt.
Ugye a gyakorlati feladatok megoldása során biztos vagyok benne, hogy volt idő kommunikálni, vagy legalább utána milyen csapat jött össze, milyen tapasztalatokat tudtatok megosztani a kollégákkal?
Igen, ez jó, hogy kérdezed. Én ezt úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb ereje az ilyen programoknak. Mert azért azon kívül, hogy jó, mondjuk van egy tanár, aki meg tud osztani bizonyos tapasztalatokat, meg ismereteket, az nagyon hasznos, hogyha látjuk azt, hogy konkrét tanárok más országban, más rendszerben milyen módszereket használnak. Meg is említenék egy-két példát. Tehát például volt szó a konfliktuskezelésről, és ezt mondta egyébként a tanár is, de a ciprusi hölgy is említette, hogy náluk létezik egy úgynevezett diákmediáció nevű program. A mediátor szó az lehet, hogy ismerős, de azért elmondom, hogy ez egy tulajdonképpen konfliktuskezelést segítő program, vagy eszköz egy iskolán belül. Arról van szó, hogy ki van alakítva egy külön helyiség az iskolán belül, ahol különböző konfliktusoknak a diszkrét kezelése zajlik. Tehát hagyományosan ez inkább egy tapasztalt mediátor, tehát egy jól képzett idősebb mediátor végzi. A diák mediáció az ezzel szemben diákokat is bevonna a folyamatba. Tehát ezt megelőzi egy képzés a diákoknak, általában olyan diákokat hívnak be, vagy mondjuk úgy alkalmaznak, akiknek jók a kommunikációs képességei, jó az érzelmi intelligenciájuk, és viszonylag stabilak lelkileg. És ami meglepett, hogy a ciprusi hölgy mondta, hogy ezt náluk már alkalmazzák a gimnáziumban, és tehát meglepően fiatal, 10-11 éves diákok is be vannak vonva. És akkor úgy többen kérdően néztünk rá, hogy egyszerűen csak nehezen tudtuk elképzelni, hogy van egy szituáció, például van egy dolgozat kapcsán konfliktus mondjuk egy 16 éves tizedikes között, meg egy 56 éves kémia tanár között például, és nehezen tudtuk elképzelni, hogy egy szobában ül egy 10 éves, és akkor meghallgatja a feleket, és akkor ő majd kezeli a problémát, és elmondta, hogy azért nem teljesen így működik, mert tehát van egy idősebb, tapasztaltabb mediátor is, de a 10-11 éves is részt vesz a folyamatban, tehát ő is kérdezget. És ott van olyan, hogy ő vezeti le a beszélgetést, csak felügyelik. És ezt azért említettem meg, mert én erről nem hallottam például, még mielőtt eljöttem erre a kurzusra. Itt még egy kicsit utalnék a második hétre is, mert ott más volt a tanár, illetve új kollégákkal is találkoztunk, tehát már ott a résztvevők is lecserélődtek egy kicsit. Ott volt finn, illetve észt résztvevője is a diákoknak, és ők is meséltek a saját rendszerükről, amit egy kicsit benne van a köztudatban, és azt én is tudtam, hogy más a rendszer olyan szempontból sokkal kompetencia alapúbb. Tehát kevesebb lexikális tudást kérnek, és inkább az ilyen alapképességeknek a fejlesztésére mentek rá. Most itt is megemlítek egy dolgot, ami engem egy kicsit meglepett, amit ők meséltek. Tehát ők azt mesélték, hogy náluk nem indítanak versenyeken diákokat, legalábbis nagyon ritkán, legalábbis abban az iskolában, ahol ők dolgoztak. És ez engem úgy azért meglepett, én sokat versenyeztem régen, és úgy szerettem ezeket a tapasztalatokat, és akkor kérdeztem, hogy de akik úgy jobb képességűek nem hiányolják, az, hogy egy ilyen rivalizációs helyzetbe kerüljenek mondjuk más iskolákból, megméretessék magukat, és azt mondták, hogy alapvetően a diákoknak a elégedettség mérések alapján nincs ilyen problémájuk, tehát épp elég kihívással találkoznak az iskolán belül, közérzetük jó, és hát ezt tudjuk, hogy a PISA és egyéb kompetencia méréseken ott vannak, a finnek például. Úgyhogy ez is egy ilyen érdekes tapasztalat volt. Itt még a finneknél, meg az észteknél maradva, ők tényleg nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákoknak a közérzete jó legyen legalábbis. Nekem kívülállóként úgy tűnt, hogy erre ők kínosabban ügyelnek, mint itt. Tehát például mesélték, hogy sok iskolában van több szauna, több medence, csak azért, hogy diákok meg a tanárok ki tudjanak menni, hogyha éppen stresszesebb a helyzet.
Tehát akkor sokkal inkább arra vannak fókuszálva, hogy valóban, tehát mondjuk, hogy komplexen egy diák hogy érzi magát, ezáltal jobb teljesítményt lehet úgy elérni, ahogy így a szavaidból kiveszem, illetve hogy a diákok be vannak vonva. Nekem ez a litván példa, ez nagyon megdöbbentő volt, és én úgy gondolom, hogy azért a jövőt valahol itt kell keresni, úgyhogy én azt azért tanácsolom, hogy biztos érdemes ezen elgondolkodni. Néhány perc szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Barcelonáról és természetesen az Erasmus Plus program továbbképzéséről beszélgetünk Csányi Jánossal, aki matematika szakos tanára Sziládiban. A második hetedet érintjük most már. Itt is hasonló témában választották képzést, mint az elsőben, viszont mondtad, hogy többen lecserélődtek. Kik lettek az új partnerek, és mondjuk páros munkában kivel kerültél egybe?
Igen, valóban nagy részre cserélődött a társaság. Voltak vendégek Finnországból, Észtországból, volt két hölgy Németországból, illetve Litvániából voltak még hárman. Na most itt a finn meg az ész példákat, amiket hoztam, azokat nagy részt innen merítettem. Amit kicsit sajnáltunk, hogy az első héthez képest kevesebb lehetőségünk volt egymással tapasztalatokat megosztani, viszont én sokat voltam pár munkában egy ész hölgyel, akiről kiderült egy-két nap után, hogy ő az igazgatónő egyébként abban a gimnáziumban, ahonnan jött. És akkor ide kötném azt a témát, hogy amikor mi kerestük a helyszíneket az Erasmus kurzushoz, akkor mi gondolkodtunk egy másik típusában is ennek a programnak, ami azért különböző, mert nem csak arról szól, hogy egy tanár továbbképző kurzusra elmegyünk egy országba, és akkor ott egy vagy két hétig tanulunk dolgokat, hanem arról is, hogy ha sikerül partnert találni, akkor van lehetőség ellátogatni egy külföldi gimnáziumba, és ott alapvetően órákat látogatni, tanárokkal konzultálni az ottani módszerekről, szokásokról és így tovább. És mi egyébként tavaly is viszonylag sok gimnáziummal leveleztünk, és vannak is már lehetséges partnerek. És itt például a partneremmel beszéltük, és én kérdeztem, hogy ők tudnak erről a lehetőségről is, és mondta, hogy igen, náluk is felmerült, és ők például azért is nagyon hasznos egy ilyen programra elmenni, mert így például potenciális előtteket lehet szerezni. Tehát mi beszéltük azt, hogy ez persze egy levelezés tárgya, de ellátogathatunk majd egymáshoz tapasztalatokat gyűjteni.
Ez a csapat, akikkel együtt voltál a második héten, milyen jellegű információkat tudtak még megosztani veled? Ugye mondtad, hogy kevesebb idő volt azért kommunikálni, de nyilván azért fel lehet térképezni ennyi idő alatt is az ott lévő partnereket, illetve tanárokat.
Így van. A finn meg az észt alapmentalitáson kívül itt azért természetesen volt lehetőség olyan információkat szerezni, amiket nem tudtunk egymásról. Itt is említenék példát, beszéltünk a kiégés megelőzésről például a második héten. Tehát itt azért volt érdekes, mert olyan egyszerű példákat is tudnak, vagy egyszerű ötleteket adni máshonnan, amiket mi nem használunk, de jó rá gondolni, mert esetleg pozitív hatása lehet.
Mondanál egyet esetleg?
Igen, tehát itt például a finn hölgy mondta, hogy náluk be van vezetve, hogy minden nap, amikor beérnek, akkor van egy ilyen örömtábla, azt hiszem úgy nevezik, és meg van mondva, hogy nem tudom is, én 2-3 tanárnak írni kell egy pozitív üzenetet például. Ami lehet nagyon egyszerű, hogy jó a hajad, láttam, hogy tegnap fodrásznál voltál, vagy nagyon szép színes a cipőd, vagy láttam, hogy rámosogtál a gyerekre a folyosón, pedig tudom, hogy rossz csont, és így tovább. Tehát ez egy olyan példa, ami egyáltalán nem tűnik bonyolultnak, sőt, de azért sok helyen nincs használva például.
Ezen a második héten a tanítási stratégiák mellett még olyat is tanultatok, amellyel magát a tanítást jobban át lehet élni. Erről mesélj egy kicsit még, légy szíves.
Így van, tehát egy olyan, hát nevezzük módszernek vagy fogalomnak, tehát egy olyan fogalomról szeretnék beszélni, amit úgy hívnak, hogy mindfulness, és ennek a lényegét egy kicsit nehéz körülírni, de valahogy úgy lehetne megfogalmazni, hogy úgy végezni bizonyos tevékenységeket, hogy azt a lehető legjobban átéljük, és a lehető legjobban ott legyünk az adott pillanatban. Tehát itt lehet bonyolult dolgokra is gondolni, de nagyon egyszerűekre is, mint például gyümölcsevésre. Tehát úgy esszük a gyümölcsöt, hogy megpróbáljuk az ízeket a lehető legjobban átérezni, a zajokat, illetve a gondolatokat, azokat valahogy elűzni, amennyire lehetséges. És mint kiderült a kurzus során, ez sokszor nagyon nehéz, mert a gondolatoktól borzasztó nehéz megszabadulni, mert azok ott vannak az ember fejében. De ez is egy olyan terület, amit lehet edzeni. És ez a tanítás folyamán is sokszor hasznos lehet, mert aki tanít, az tudja, hogy egy órán, vagy akár a folyosón, vagy az iskolai közegben ott rengeteg hatás, impulzus éri az embert, és nagyon nehéz odafigyelni sokszor arra, hogy éppen mi történik, mert annyi minden történik, illetve lehet, hogy az előző nap annyi minden történt, egy kicsit már izgulunk azon, hogy mi lesz a következő órán, az, hogy mi lesz az értekezleten a következő nap, és így tovább. És ez a technika, ez félig meddig tekintető ilyen meditációs technikának is, ami segít abban, hogy éppen ott tudjunk lenni az adott pillanatban. És ez a magyar azért viszonylag pörgő, stresszes viszonyok között ez sokszor segíthet annak, aki ezt gyakorolja.
Hát bízunk benne, hogy akkor lesznek, akik többen is meg fogják ezt próbálni, vagy ki fogják próbálni, és nem csak a tanításra gondolok, hanem az életünk bármely részére. Köszönjük szépen az információkat és az élményeket, természetesen. Beszélünk még arról, hogy ebben a csodálatos országban mi mindent láttál, hiszen erre is jutott idő, gondolom, az elmúlt két hétben. Egy kis zene után folytatjuk tovább.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Csányi Jánossal, aki a Szilágyi Gimnázium matematika szakos tanára és Barcelonában volt. Nagyon sok információt megosztottál már, János, velünk, hogy mi mindent tanultál, de hogy mi mindent láttál Barcelonából, az következik most.
Barcelonát azt sokan nevezik a titkok városának is, tehát ott tényleg nagyon sok látnivaló van, nagyon szép helyek vannak. Egyébként magán a kurzuson is volt szervezve egy közös vezetett túra, még első héten, ahol jártunk többek között Barcelonának az úgynevezett gótikus negyedében, ami egyébként Barcelona többi részéhez képest csendesnek tekinthető. Itt azért elmondanám annak, aki ellátogat Barcelonába, főleg aki mondjuk egy ilyen főszezonban megy, tehát mondjuk egy ilyen júliustól augusztus végéig, az, hogy azért készüljön fel egy iszonyatos nagy tömegre. Tehát Barcelona az csúrig van turistákkal. Ezen kívül még a melegre érdemes fölkészülni, sok folyadékkal és kalappal. Tehát ezen a túrán megnéztük a gótikus negyedet, ahol egyébként sok múzeum is van, Picasso múzeum például, szép gótikus templomok vannak. Természetesen ezen kívül a közösen vezetett túrán kívül is volt lehetőség egyrészt egyénileg is járkálni Barcelonában, illetve a csoport többi tagjával összefogó 3-4-en is szerveztünk közös kirándulásokat.
Mi érdekelt benneteket, mit néztetek meg ezen kívül még?
Én egyénileg megnéztem például a híres barcelonai stadiont, a barcelonai focicsapat stadionját, a Camp Nou-t. Kérdeztem egyébként a többieket is, hogy volna kedvük csatlakozni, de tekintve, hogy én voltam az egyetlen férfi a kurzuson, a többieknek annyira nem volt kedve hozzá, úgyhogy ezt egyénileg néztem meg, viszont együtt is viszonylag sokat kirándultunk. Barcelona nagyon híres Gaudiról, a híres építészről, és Gaudinak számtalan építménye található Barcelonában. A leghíresebbnek egyébként a Szent Család templomot tartják, ezt Sagrada Familiának hívják ott, és ezt meglátogattuk 3-4-en közösen. Tehát aki ellátogat Barcelonába, én úgy gondolom, hogy azért ez egy kötelező program. Ez egy monumentális templom, tele fénnyel, szimbólumokkal. Tehát én ritkán mondok ilyet, de amikor belép az ember, akkor tényleg úgy érzi, mintha egy kicsit ilyen misztikus, vagy egy ilyen szent helyen lenne. És aki még ellátogat a Sagrada Familiába, azt tanácsolnám, hogy mindenképpen vezetett audio guide-dal tegye, mert természetesen az is nagy élmény, hogyha csak megnézzük, hogy milyen szép a templom, de tehát a különböző művészi, matematikai és egyéb szimbólumokat, amik ott találhatók, azt azért akkor lehet megérteni, hogyha azt valaki elmagyarázza. A Sagrada Familián kívül látogattunk más Gaudi épületeket is. Én itt megemlíteném a Casa Miát és a Casa Batiót. Azt tanácsolom, hogy aki ellátogat Barcelonába, ezt a kettőt se adja ki. De szerintem ez a három, a Sagrada Familia, a Casa Mia és a Casa Batió, ez három kötelező, illetve most még eszembe jutott a Güell Park, ami szintén Gaudi nevéhez fűződik. Ez egy viszonylag nagy területen terülő park, ami szintén tele van Gaudinak az alkotásaival. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Barcelonán kívül, Barcelonához közel is nagyon szép természeti helyek vannak. Mi például ellátogattunk egyik nap az úgynevezett Montserrat hegyre, ahol körülbelül egy ilyen 45-50 perces tömegközlekedés során el lehet jutni Barcelonából. És erről a hegyről, vagy helyről azt kell tudni, hogy egy festői szépségű hegy, illetve annak a környéke. Lébegővel fel lehet jutni a hegynek a tetejére, ahol található többek között egy bazilika, illetve azon kívül pedig éttermek, különböző vásárlóhelyek, tehát egy kicsit azért turista barátra van kialakítva.
Hogyha ilyen gyorsan el lehet oda jutni, akkor a látvány azonnal gondolom fantasztikus, tehát elég jól lehet a várost látni akkor.
Így van, egy Barcelonára is gyönyörű kilátás van, de a környező hegyekre is. Tehát én ezt javaslom mindenkinek, hogy interneten nézzen utána, ez a Montserrat hegy, ez tényleg gyönyörű látvány szempontjából.
Nagyon szépen köszönjük az élményeket és az információkat, János, amit megosztottál velünk, és hát bízunk benne, hogy akkor a következő évben is sikerül majd egy új helyre ellátogatni. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak, illetve még zárásként annyit elmondanék, hogy én mindenki csak biztatni tudok arra, hogy részt vegyen egy ilyen programban. Óriási lehetőségek, nyelvet lehet gyakorolni, új embereket lehet megismerni, és sok gátlást át lehet törni vele.
Nagyon szépen köszönjük.